ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re a könyves podcast 64. epizódja. Ma a képregények világában merülünk el. Ha azt mondom képregények, akkor a többség valószínűleg azonnal a Marvel univerzumra gondol. Mondjuk Pókemberre, Hulkra, az X-menekre, vagy épp a bosszúállókra. A képregény fanoknak valószínűleg nem ismeretlen az a név, hogy Stan Lee. Nem véletlen, ő volt minden idők leghíresebb és legsikeresebb amerikai képregényalkotója. Ezek a szuperhősök valójában mind az ő agyszüleményei, az ő alkotásai. Épp úgy forradalmasította az amerikai képregényipart a 60-as években, ahogyan Elvis, vagy a Beatles forradalmasította a zeneipart. Róla beszélgetünk egy nemrégiben megjelent könyv apropóján. Az Életem könyve rovatom eheti vendége Pottyondi Edina youtuber lesz, aki ironikus és a közéletre keményen reagáló, rendkívül szórakoztató YouTube csatornájáról robbanásszerűen lett ismert azután, hogy kiábrándult a politikából és azt otthagyta. Majd ahogy megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
Kedvet kérek mindenkitől! Liu szépség naplója, második jelenet, egyes csapó. Tessék!
A szépség benned van, de tenned kell érte, hogy észrevedd és mások is meglássák. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videókban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, mit tehettek azért, hogy megtaláljátok magatokban a szépséget, és azt is elmeséljük, hogyan tudjátok mindezt másoknak is megmutatni.
Beaton Studio.
Sokak szemében Stan Lee nem több, mint egy szellemeskedő öregember, aki villanásnyi szerepekben cameóként bukkan fel a Marvel filmjeiben, de nem tudják, hogy mi minden fűződik a nevéhez. Egyébként rendkívül szép kort élt meg, mert 2 éve hunyt el 96 évesen. Ő volt minden idők leghíresebb és legsikeresebb amerikai képregényalkotója. A Hihetetlen Stan Lee című könyv az első átfogó életrajza a képregények mesteréről. Annak a Danny Fingerotnak a munkája, aki a Marvel Comics írójaként több mint 40 éven dolgozott Stan Lee közvetlen munkatársaként, így valódi bennfentes. A könyvből nem csak Stan Lee-t, a képregényalkotót, üzletembert, kreatív szellemet és médiasztárt ismerhetjük meg, hanem a Marvel és a szuperhősök eredet történetét is. Róla beszélgetünk ma a könyv szakmai lektorával, aki egyben a Képregény Szövetség elnöke, és aki talán meglepő lehet elsőre, de egy hölgy. Szép Eszter. Már is ezzel a sztereotípiával kezdem, amivel valószínűleg sok esetben találkoztál már, Eszter, hogy a képregény az nem egy férfias műfaj. Lássuk be, azért a legtöbb sztereotípiának van alapja, sokkal több kisfiú nyúl szerintem képregényekért, sokkal több férfi rajong a képregényes mozikért, na de mi olyan vonzó egy nő számára ebben a világban, és egyáltalán neked hol és mikor és hogyan kezdődött a rajongás?
A képregényeknek valóban van egy olyan ága, amelyik jellemzően nagyon fiús, és ezt pont leírhatjuk az az irányzattal, amiben Stan Lee mint képregény író és mint image létrehozója nagyon aktívan közreműködött, de ennél sokkal színesebb, ugyanúgy, hogy a filmek között is nem csak képregényfilmek vannak, vagy szuperhős filmek, így a képregények között is van egy csomó másfajta irányzat, másfajta műfaj. Ezek voltak azok, amik engem először bevonzottak. Amikor kicsi voltam, akkor a Rózsaszín Párduc, ami szintén nem szuperhős. És amikor már felnőttem, egyetemet végzettem, kezdtem újra képregényekkel foglalkozni, akkor pedig az vonzott meg, hogy valaki a saját történetét hogyan tudja egyszerre szavakban és képekben elmesélni. Ami a mozifilmek nézettségét illeti, ott is egyébként egyre több nő nézi, hiszen ahogy egyre inkább kiteljesedik ez az univerzum, egyre több az összefüggés, és a mai korunkra szerintem nagyon jellemző, hogy szeretünk ilyen komplex rendszerekben gondolkozni, átlátni, hogy akkor most ki hol szerepelt, ki mit csinált, vajon mivel függ össze. Ez a fajta gondolkodásmód szerintem nagyon közel áll a mai emberhez, nem csak a férfiakhoz, hanem mindenkihez, aki megtapasztalja azt, hogy összefüggnek filmek és könyvek, filmek és képregények.
Na de azért arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy itthon mennyire férfias a képregény társadalom. Azért az, hogy a magyar képregény mint szövetség elnöke vagy nőként, az le a kalappal. Azt gondolom, hogy akkor elég nyitott ez a társadalom?
Az olvasók nagy része itthon valóban férfi, és az ő elvárásaik és tapasztalataik nagyon megszabják, hogy mi az, ami fordításban itthon megjelenik, úgyhogy ezért van az, hogy itthon nagyon dominálnak ezek az amerikai szuperhős és kaland képregények, mert egy ilyen tök komoly elvárásrendszert támasztanak a férfi olvasók, és ahogy a Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivált is mi szervezzük, és itt is látjuk, hogy arányaiban nagyon sok fiú, férfi érkezik, akik viszont hozzák magukkal a kislányukat mondjuk. Úgyhogy én őszintén remélem, hogy majd, ahogy így cseperedik a következő generáció, sikerül olyan gyerekeknek szóló képregényeket kiadni, amik lányok számára is fontos karaktereket, hősöket, problémákat jelenítenek meg, és akkor a következő generációban ez a nemek aránya egy kicsit a mi javunkra is billen.
Mielőtt rátérnénk a magyar képregényvilágra, mert erről szeretnének majd beszélgetni egy picit, és mielőtt Stanleyről kicsit hosszabban is beszélgetnénk, azt mondd meg nekem, hogy miért olyan jó képregényt olvasni? Miért ad többet neked például, vagy miért adhat többet, mint mondjuk egy regény?
Mást ad, mint egy regény. A képregény ugye egy oldalon rendezi el ezeket a paneleket, amelyekből építkezik, és nagyon sokszor igazából nem csak az számít, hogy egyik egység jön a másik után, hanem ezek az egységek, hogy felépítik az oldalt, az egy csomószor ilyen tök komplex. Én nagyon szeretek elmélkedni azon, hogy épül fel, milyen geometriája van, milyen elrendezése van, szóval ez igazából egy kicsit design is. És az is nagyon érdekes még a képregényben, hogy ugye ilyen egységekből épül fel, amik egymás után jönnek, és ezért nem olyan, mint egy film, ahol így végig tudjuk követni, hogy hogyan mozog valaki, mik a jelenetek, hanem folyamatosan nekünk is ezeket a kis egységeket be kell töltenünk, és ezáltal van hely a képzelőerő számára. A képregényben egy történetet mesélnek el, és nagyon tudatosan alkotják a művészek azt, hogy hogyan nézzen ki. Nagyon szépen vezetik a szemet. Egy írtó izgalmas, sokszínű nyelve van.
Akkor átérve Stanleyre. Ha meg akarjuk érteni az amerikai populáris kultúrát, kezdjük Stanley történetével, ezt mondja a könyv szerzője. Mi az, amit az amerikai populáris kultúráról, popkultúráról megérthetünk, hogyha Stanleynek az életútját megismerjük például ebből a könyvből?
Mi itt Magyarországról most így 2020-ban a Marvel filmek felől ismerjük Stanleyt, amire ez a könyv nagyon jól rámutat, hogy ezelőtt ő végigélte az egész életét úgy, hogy Magyarországon mondjuk csak egy kevés, egy kis kör tudta, hogy ki az, és amiben ő igazán nagyot alkotott, az a 60-as évek elején az, amikor létrehozott egy csomó új karaktert, egy új nézőpontot a képregényekben. Ehhez egy kicsit ismernünk kell azt, hogy milyen volt az 50-es években, a 60-as évek elején az amerikai képregény kultúra. Ugye rendszeresen megjelenő magazinokról beszélünk, amit többnyire Stanley után egyre inkább kamasz fiúk olvastak, és az 50-es években volt egy ilyen nagy pánik, hogy ezek a képregények megrontják a gyerekeket, nem fognak irodalmat olvasni emiatt, és ebben a korszakban jelent meg a televízió is. A képregény hirtelen így tökre nagy válságba került, mert volt egy nagyon nagy erős nyomás, amelyet politikusok is támasztottak, hogy nem jól nevelik a gyerekeket, és volt a televízió, ami még elszívkázta az olvasóközönséget. És akkor új dolgot kellett kitalálni, és amiben Stanley újat alkotott, az az, hogy ha megnézzük az összes szereplőjét, például Pókembert, ember közelibb hősöket hozott létre, és például Pókember nagyon hasonlít az ő saját olvasóira, aki ugye egy középiskolás fiú, aki szeretne középiskolás dolgokat is csinálni, de hát szegénynek meg kell mentenie a világot is.
Szegénynek van egy kis szuperképessége.
Van, igen. Olyan típusú hősöket hozott létre, akik elütöttek a korszak hőseitől, illetve a korszakban még nagyon jellemző volt a romantikus képregények is, amit már teljesen elfelejtettünk, tehát volt egy ilyen lányoknak szóló romantikus vonal is. A másik dolog, ami Magyarországról szintén nem látszik, és Stanley nagyon sokat adott a képregénynek, az az, hogy a havonta megjelenő magazinokban egy ilyen szerkesztői személyes hangot vezetett be, tehát mindig volt egy levelezési lovat, ahol ő úgy beszélgetett az olvasókkal, mint hogyha világéletükben ismerték volna egymást. És amikor meghalt, akkor is például pont azért volt ilyen nagyon megrázó ez az esemény Amerikában, mert van egy egész generáció, képregényolvasó generáció, aki úgy nőtt föl, hogy ő ismerte ezt a Stanley karaktert. Nyilván hát ez nem, tehát egy megalkotott persona, aki így az újságokból szólt, de ugye egy nagyon személyes hangvételt teremtett meg, amelyre nagyon vevők voltak a fiatalok.
És hát nyilván nagy jelentősége lett annak is, hogy ő egyfajta média sztár lett, és hogy egy idő után már a Marvel filmekben feltűnt. Én nagyon szerettem a képregény mozikat, ezeket a Marvel szuperhősös filmeket, és mindig alig vártam, hogy na most a Stanley hol tűnik fel, vagy éppen amikor már lemegy a stáblista, és még van egy másfél perc, vagy egy perc a film végén, a következőre utalásként akkor is néha felfeltűnt. De akkor kicsit beszéljünk róla. Stanley Martin Lieber néven született, de ugye már elég hamar Stanley-ként emlegette saját magát is, és emlegették őt. A története egyébként egy klasszikus amerikai sikertörténet. Amerikában született 1922-ben, szegény zsidó bevándorlók gyermekeként átvészelte a gazdasági világválságot, szolgált a II. Világháborúban, és végül a képregényeknél kötött ki. A 60-as években kezdődött ez az egész történet Stanley-vel, és a Fantasztikus négyessel méghozzá. A Marvel egykori szerkesztője állítólag egy golfjátszma után kérte meg Lee-t, hogy hozzon létre egy speciális szuperhős csapatot, amelyre addig nem volt példa a képregénypiacon, és végül csapatával 4 karaktert, 4 űrhajóst alkotott meg, akik egy kozmikus sugárzás következtében 4 különböző szuperképességre tesznek szert, és az első szám 61-ben már óriási siker volt, és változtatott meg alapjaiban mindent. Aztán egy éven belül jött a Hulk, akkor még egyébként meglehetősen furcsán, szürkén, tehát nem zölden, ahogy ma ismerjük, majd jött a Pókember, a Bosszúállék és az X-Men. Azért ez egy lenyűgöző történet. Mit tudott ez a Stanley, ami miatt ezek az alakok így megteremtődtek, és tényleg 60 évvel később gyakorlatilag tömegek rajonganak ezekért a karakterekért.
Ennek az életrajzi könyvnek az egyik nagyon jó tanulsága az az, hogy ez megtörtént a 60-as években, azelőtt a Stanley már 20 éve dolgozott az iparban, és gyártotta azokat a képregényeket, amikre nem annyira emlékszünk. És hogy egy hatalmas nagy tapasztalat volt szerintem az egész stábban, nem csak benne, elképzelhetetlen lett volna ez az egész, hogyha nem lettek volna olyan alkotók Stanley mellett, mint Jack Kirby vagy Steve Ditko, akik hatalmas munkabírással tudtak dolgozni. Fontos, hogy ezek a sztorik csapatban születtek, sokszor azzal a módszerrel, hogy Stanley csak egy pár bekezdéses vagy pár oldalas tervet adott oda az alkotónak, aki ez alapján kidolgozta azt, hogy mi legyen ez a szám, hogy legyen ritmizálva, ugye a ritmus az elképesztően fontos a képregényben, hogy a képek milyen ritmusban vannak, hogy ne legyen mondjuk tök unalmas.
A Hihetetlen Stanley című könyvből a Marvel szuperhősök eredet történetét is elolvashatjuk. Kíváncsi vagyok, hogy a te tapasztalatod, vagy olvasmányaid alapján, vagy akár a statisztikákkal is jobban képben vagy, melyik a legsikeresebb képregény karakter? Vagy ha nem is lehet ezt a sikert így definiálni, de szeretném, ha egy karakterről konkrétan is beszélnénk, aki valami miatt nagyon kiemelkedő.
Hát a legsikeresebb szerintem Pókember, akiről már egy kicsit beszéltünk, amiatt, hogy ő korosztályban nagyon közel állt az olvasókhoz. Nagyon sikeres volt már akkor is Vasember, pont amiatt, mert ez egy provokatív karakter volt, katonai iparból pénzt szerző mágnás, 60-as, 70-es évek hippi mozgalmai háború elleni tiltakozásai között ez is egy ilyen feszültséget ragad meg ez a karakter, amely a korszellemben benne volt, és így átviszi a popkultúrába. És nagyon sikeres volt az Ezüst utazó, a Silver Surfer, ami egyébként egy ilyen kis mellékszereplő volt, amit csak úgy oda rajzolt egy képre mellékesen Jack Kirby, és aztán végül lett belőle egy filozófikus karakter, aki egy szörfdeszkán járja az univerzumot. Ilyen filozófiai gondolatai vannak, mert hogy ugye a nagy tér megihleti, és a földről, a környezetvédelemről, az ember szerepéről, ilyenekről elmélkedik. Az egyetemisták imádták az Ezüst utazót.
Akkor, ha nem tévedek, van még hova nyúlni a Hollywoodnak muníciójért, mert mindig lenyűgöz, hogy tényleg hány újabb és újabb történet bukkan fel, és újabb karakterek, de akkor ezek szerint van hova nyúlni még mindig, hiszen azért Stanley és csapata azért hagyott itt az utókornak nem kevés képregény figurát és karaktert. Elmondtad nekem itt az interjú előtt, még miatt elkezdtük volna, hogy azért kicsit szkeptikus vagy Stanleyvel kapcsolatban. Miért?
Szerintem Stanley nagyon jó marketinges, meg PR-os, és amiatt vagyok szkeptikus, hogyha az ember mondjuk nézi az interjúkat vele, akkor nagyon sokszor saját magának tulajdonít dicsőséget, kreatív szerepeket, amelyek, ahogy már mondtam, csapatban születnek. Egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat volt, amíg létrejött az, hogy a képregény rajzolók megbecsülést szereztek, és nem lett ciki az, hogy valaki képregény rajzoló, és sajnos az a korszak, amikor elindult a Marvel összes sikersztoria, az nem az a korszak, amikor megbecsülték volna a rajzolókat. Ma már más a helyzet, ma már az, hogy kirajzolt egy képregényt, az abszolút húzó név lehet, és erre föl lehet építeni mondjuk egy marketing kampányt.
Ez lehet, hogy egy picit laikus kérdés lesz, de bocsánat. Ma a képregények akár a felnőtteknek is szólnak. A felnőttek is ugyanúgy élvezhetik, nem csak a 14 éveseknek szól. Ha valakinek kedve támad a Stanley könyv után, vagy mellette mondjuk képregényeket olvasni, akkor hol keressem, mit keressem, mihez nyúljon?
Magyarországon a képregényolvasók többsége vagy egyetemista, vagy 30 fölötti. Ebből adódóan a történetek, amik megjelennek fordításban, ennek a korosztálynak szólnak. Amik eljutnak könyvesboltokba, azok nagyobb kiadók munkái, ennél azért nagyobb a képregénypiac, ezek mind olyanok, amelyek a felnőtt olvasók igényeire vannak szabva, illetve van most már, hála Istennek, olyan sorozat is, amelyik kamaszolvasóknak hoz sztorikat.
Zárásként, hogyha már egy képregény szakértő ül velem szemben, akkor beszéljünk picit arról, hogy hogy áll a magyar képregénypiac, meg ez a szubkultúra. Vannak-e magyar alkotók, vagy híres magyar alkotók, meg gondolom vannak, és említetted már, hogy azért a magyar képregényolvasók azok általában az egyetemisták és a 30 felettiek, de egyetem mennyien vannak, lehet ilyet mondani?
Minden évben mi szervezzük a Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivált, és most, hogy koronavírus volt, nem tudtunk vendéget hívni, és egy olyan programot szerveztünk, hogy a magyar alkotók nemzetközi munkáit helyeztük reflektorfénybe. Így vált nyilvánvalóvá, hogy van rengeteg magyar alkotó, akik akár egyedül, akár alkotócsoportokban itthon alkotnak a magyar piacra, és vannak páran, akik pedig bedolgoznak az amerikai képregénykiadásba. Ami nagyon-nagyon szólt az utóbbi időben az az, hogy László Márk, aki egyébként a Momén végzett animáción, ő Hellboyt rajzolt, Hellboy történetet, illetve komolyan együttműködik Mike Mignolával, aki a Hellboy karakterének a megteremtője. Ez azt hiszem, hogy nem csak a képregényes közösségben, de azon túl is hírértékű volt. Itthon, amit tapasztalhatunk, az egy nagyon örömteli tendencia, ami nem tudom, hogy a koronavírus után hogy fog alakulni, de azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy így ugrásszerűen megnövekedett a kiadott képregények száma. Egy ilyen tök érdekes kölcsönhatást láthatunk, hogy ahogy nő a filmes feldolgozás, és az egy elérkezik Magyarországra, az hozza magával az eredeti képregényeket. Tehát mi hamarabb ismerjük meg sokszor a feldolgozást, és utána érkezik meg a képregény.
Olvassatok képregényeket, és olvassátok el Stanley önéletrajzát, a hihetetlen Stanley-t. Szép Eszternek köszönöm a beszélgetést.
Azért szeretek olvasni, mert a könyvek hihetetlen sokféleképpen mutatják meg a világot. Minden író egy új nézőpont, egy új szemszög, egy olyan vélemény a világról, amit én nem ismerhetek, hiszen én nem vagyok ő, viszont ha ezt megírja, akkor én elolvashatom, és szerintem annál gazdagabb a világ, minél többféle szempontból tudjuk látni. Dániel András vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Pottyondi Edina a vendégem, aki alig fél éve indította el a saját YouTube csatornáját, és már is több mint 4 milliós összmegtekintéssel büszkélkedhet. Magára szókimondóként, néhol trógerként hivatkozik, és hogy általában nem kímél senkit és semmit, ami az útjába kerül. Kíméletlen közéleti kritikus. Videóinak hátterében viszont én mindig megfigyelem, hogy ott a könyves polca, sőt az egyik videójában irodalmi utalásokkal is él. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy Edina, mi a te életed könyve?
Eleve ez az életem könyve kihívás, ez azért egy elég nehéz terep. Van nagyon sok, amit szeretek. Ez olyan, mint amikor megkérdezik, hogy mi a kedvenc filmed, és akkor mondjál egyet. Nem tudok egyet mondani. Viszont most Bódi Pétertől a Hipster című könyvet hoztam el, ami szerintem egy kicsit ilyen magyar Trainspotting és magyar popcsajok stb. Hangulatú, meg azért vannak erre utalások, viszont nagyon magyar, és azon belül is inkább nagyon budapesti. Egy ilyen budapesti középosztálybeli 30-asok first world problémjei körülbelül az, amiket összeszed, viszont ezt nagyon pontosan és nagyon, nagyon ügyesen írja le. Egy idézettel gondoltam, hogy bevezetlek ebbe a könyvbe, amit ide kiírtam magamnak. Én egy-két hete elolvasok egy könyvet, foglalkozom kiállításokkal, zenével, ilyesmi, aztán kénytelen vagyok végighallgatni azt, hogy az idősek, akik már nem olvasnak, mert univerzálisan műveltnek tartják magukat, és amúgy sincs idejük, bort vedelve, gyógyszert zabálva arról értekeznek, hogy a füvezés tönkreteszi a fiatalokat. Ti tesztek tönkre minket, nem a fű. ilyesmire lehet számítani a könyvben, és az az igazság, hogy én is ebbe a középkorúságba kezdek el belehasítani, és nagyon rémisztő tüneteket produkálok, mert hogy már nem tudok olyan ordinári módon kikapcsolódni, mint régen, meg a szombatesti buli az az, hogyha nem kell sehova se menni, és mondjuk azt nem gondolom, hogy a fű teszi tönkre a fiatalokat, de inkább mondjuk az eki meg a pornó, de azt viszont észrevettem, hogy én is egyre kevesebbet olvasok. Tehát azt van a fejemben egy ilyen, hogy hát, amit kellett, azt már elolvastam, azon már túl vagyok. Nagyon lelkesen megveszek egy valak könyvet, rengeteg pénzt ott hagyok a könyvesboltokban, este lefekvés előtt megnyitom, elkezdek olvasni, és úgy 20 oldalig bírom körülbelül, utána még egy olyan 2-3 hétig ott van a könyvespolcomon, vagy az éjjeli szekrényen, és nyomaszt, hogy olvasni kellene, de az az igazság, hogy most már előbb nyitok meg egy, nem tudom, Netflixet, vagy egy YouTube videót, mint hogy olvassak, és egyszerűen nem kötnek már le annyira a könyvek. Most, hogy ez a kor miatt van, vagy amiatt, hogy mondjuk, nem tudom, gyerekem van, és egészen máshova terelődik a fókusz, meg az erőforrások, lehet, hogy emiatt. Minden esetre, hogyha találok egy olyan könyvet, amit végig tudok olvasni, az nekem most már ünnep. És ez a Hipster című könyv is ilyen volt.
Azt hiszem, hogy nehezített pályán vagy, mert hogy azért egy 2 éves kislánnyal biztos nem lehet egyszerű, és nagyon sokat beszélgetünk a podcastben arról a különböző vendégekkel már, hogy valóban azért most a könyvek legnagyobb versenytársa a Netflix, amit említettél, sokkal egyszerűbb bekapcsolni és kikapcsolni ezáltal, hiszen azért nyilván az olvasás az egy valahol befektetett munka, és biztos melós, főleg ha valaki egy jó darabig nem olvas, és aztán nekiállni könyveknek, de ettől függetlenül akkor ez még izgalmasabb, hogy miért ez a könyv, ami annyira megfog téged. Még egy nagyon picit beszéljünk csak azért erről a könyvről, hogy még jobban meghozzuk a hallgatók kedvét hozzá, mert azért ő talán egy ismeretlenebb szerző.
Igen.
És jó is felhívni a figyelmet ilyen szerzőkre.
Bódi Péter, egy nagyon fiatal srác, ő 91-es, úgyhogy még nálunk is fiatalabb, egy 3 évvel.
Tehát ez a korosztály tud akkor azonosulni vele, mert ezeket az érzéseket, problémákat, helyzeteket hozza be a könyvbe?
Igen, ez a korosztály szerintem ez a 30-as évek elején járó, 20-as évek végén járó korosztály, az szerintem érzi ezt a könyvet, vagy annak ez elég pontos lesz. Aki meg nem ebből a korosztályból van, mondjuk idősebb egy picit, annak meg szerintem egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen természetfilmszerű leírása annak, hogy hogyan működik egy fiatal, milyen problémáik vannak, vagy problémáink vannak, vagy voltak, és mikkel küzdünk, és igazából mindig ez van, tudod, hogy hát ezek a mai fiatalok, ezek, és ez nyilván abból fakad, hogy nem értjük őket. Én se értem most már a 15 éveseket komolyan, annyira elszakadtam már a tínédzser kortól, hogy 32 évesen egy ilyen igazi boomernek érzem magam néha, amikor így azt hallom, hogy Snapchat, meg azt se tudom, hogy mi az. Viszont aki kíváncsi erre a 30-as generációra, annak szerintem egy nagyon izgalmas olvasmány, meg egyébként is ettől függetlenül is szerintem egy jó könyv. Nem mondom azt, hogy ez a legminőségibb szép irodalom, amit valaha olvastam, de mondom, nekem már ilyen kritériumaim nincsenek a könyvekkel kapcsolatban. Nagyon élvezhető, vannak benne néhol picit didaktikus, de közben meg izgalmas filozófiai, vagy ilyen kocsma filozófiai gondolatok, és egy csomó társadalom kritika.
Azt mondod, hogy a mai tini, vagy fiatal, vagy 5-6 éves korosztályt most már nem érted meg, mert akkora a szakadék, hogy például nem tudod, mi a Snapchat. Ehhez képest mondjuk a YouTube sem egy öreg műfaj, hogy fogalmazzunk így, és azért nagyon sok fiatal nézi a YouTube-ot, és valósággal berobbantál fél éve, most már több 100 000 megtekintései vannak a videóidnak. Szerintem nagyon sok rajongód is van, én legalábbis rajongónak számítok szerintem, mert borzasztóan jókat szórakozom a videóidon.
És én is a híradóidon.
A barátnőim hívták fel a figyelmet a videókra, szóval van egy tényleg egy kis klub, aki rendszeresen nézi. Na de, visszatérve, alapvetően mit látsz, hogy a célközönség kicsoda? Lehet, hogy amúgy a mi korosztályunknak szól leginkább az összes videód, meg ezek a kiszólogatások, és amúgy az irónia és a szarkazmus, ami a lételemed.
Én azt látom a YouTube statisztikákból, hogy ez a mi korosztályunkat érdekli a leginkább, viszont nem tudom eldönteni pontosan, mert ugye a YouTube-ra úgy regisztrálsz, ahogy akarsz. Én speciális soha nem adom meg az adataimat, meg hogy hány éves vagyok. Iszonyatosan kevés fiatal térek el, tehát aki 18 alatti, de mondom, ez a YouTube regisztrációnak is valószínűleg köszönhető. És nekem ami fura, és ami még jobban erősíti a boomer érzetemet, hogy egész sok ilyen 65 pluszos is van, ami ugye megint csak az én kamu regisztrációmat erősíti, szóval lehet, hogy az sem valós adat, de igen, a mi korosztályunk az, aki ezzel érnek ezek a videók.
Momentumos politikusból lettél YouTuber, Kiábrándultál a politikából?
Igen.
Honnan jött az ötlet, hogy ilyen téren azért mégiscsak a közélettel kapcsolatos dolgokkal is megnyilvánulsz, a politikára is nagyon sokat reflektálsz. Honnan jött az ötlet, hogy ezt YouTube-on kezd el?
Úgy kezdődött az egész, hogy teherbe estem. Mindent innentől számítok, vagy ez egy új időszámítás kezdete nagyon sok szempontból. És a munkahelyem, ahol dolgoztam, az a Magyar Nemzet volt, ami megszűnt pont akkor, amikor én teherbe estem, és nem volt az a biztonsági háló, hogy én vissza tudok menni valahova dolgozni. És azért ez eléggé nyomasztott, úgyhogy fogalmam nem volt, hogy mit fogok csinálni, és unalmamban, szabadidőmben írogattam. Hogyha valami izgalmasat, vicceset hallottam, láttam, akkor azt leírtam, és egy idő után annyi anyag összegyűlt, hogy azt gondoltam, hogy ezt összefűzöm. A Duma Színházban dolgozik egy ismerősöm, barátom, akinek megmutattam, hogy milyen stand-up lenne ebből, és ő azt mondta, hogy hát ebbe a szövegbe minden benne van, amit egy stand-upban el lehet rontani, de nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni, és elkezdtünk ezen dolgozni, és utána már annyira benne voltam ebben az írásban, hogy egy másik barátom pedig hát belepiszkált abba, hogy vedd már föl, rakd ki a YouTube-ra, nézzük meg, hát veszíteni való nincsen, egy jó lakmuszpapír, csak próbáljuk ki, hogy működik-e. Úgyhogy lementem az egyik boltba, vettem egy kamerát. Annyi előnyöm van, hogy én mozgóképgyártó szakon végeztem egy ilyen OK-s képzésen, tehát összetudok rakni egy videót magam. Mellettem meg politikatudomány szakon végeztem az egyetemen, úgyhogy a film és a politika, vagy a legalábbis a videózás meg a politika, az nálam így összekapcsolódott, szóval adta magát az, hogy politikáról is fogok beszélni ezekben a videókban.
Szerintem azért vagy nagyon jó példa, mert sokan mondják, hogy ma már elkezdeni YouTube-ozni, hát már késő, hát már minden fönt van a YouTube-on, most már nem lehet felépíteni. De tessék, ha valaki nem is 15, 6, 7, 8 évesen, de jó tartalommal áll elő, akkor meg lehet találni a közönséget.
Én nagyon szeretném, hogyha amit csinálok, az nem is feltétlen a videók, hanem inkább az, hogy én 32 évesen elkezdtem beszélni egy kamera előtt tök egyedül, és ez úgy tűnik, hogy működik. Sokan szeretik, nyilván nagyon sokan nem, de az mindegy. Viszont akik szeretik, azoktól meg nagyon sok olyan visszajelzést kapok, ami alapján azt érzem, hogy ezt érdemes csinálni, és egyrészt van ugye ez a sosem késő elkezdeni, ami teljesen igaz, illetve az az igazság, hogy ebbe, hogyha az ember hétről hétre csinálja, nagyon sok időt meg energiát bele kell tenni, szóval majdhogy nem egy ilyen foglalkozás, tehát egy munka, egyfajta munka.
Abszolút, igen.
Sőt, egy nagyon, nagyon kemény munka egy idő után, úgyhogy emiatt talán sokan elborzadnak tőle, de szerintem érdemes nekiállni, pláne idősebb, vagy hát hogy mondjam, nem tínédzser korban is, mert én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a körülöttem levő embereknek bizonyos témákról mi a véleményük, azon kívül, hogy mi van a táskájukban, meg mit tettek reggelire. Úgyhogy én biztatnék mindenkit, hogy kezdje el.
Kell egy nagy adag bátorság, kell ahhoz is bátorság, hogy valaki egyáltalán a politikát a szájára merje venni, és említetted is, hogy kap sok negatívot. Hogyan viseled ezeket?
Vannak időszakok, amikor jobban megvisel. Én az elején úgy álltam az egészhez hozzá, hogy nem fogok kommenteket olvasni, sőt, az is megfordult a fejemben, hogy úgy unblock a kommentelési funkciót letiltom, mert látom azt, hogy mi megy a Facebookon, mi megy a YouTube-on. Ilyen iszonyatos durva a kommentelő világ, egy ilyen elszabadult hajóágyú, mindenfajta következmények nélkül úgy tudnak embereket mocskolni, alázni, bánt, tudod, ilyen a saját frusztrációt, persze, feszültséget ott a legkönnyebb kiadni, és én nem voltam abban biztos, hogy erre nekem szükségem van, vagy hogy én rám ez jó hatással lesz. Végül úgy döntöttem, hogy maradjon, nézzük meg, hogy milyen kommentek vannak, és nekem olyan szempontból mázlin van, hogy nagyon-nagyon sok pozitív komment jön, amik azért szintén tudnak megterhelőek lenni, szóval ezek az ilyen teljesen irreális szeretet, és legyél a feleségem, imádlak, Eddie for president, meg tudod, hogy ez az ilyen nem ár, tudod, hogy oké, köszi, tök jól, és akkor van a másik fele, a rossz fej kommentek, amik között van amúgy egy csomó értelmes, és olyan is, amit meg lehet fogadni, mert nem csak ilyen puszta fikázás, és azokat szeretem, és szeretem elolvasni is, viszont vannak olyanok, akik meg olyan jó érzékkel tudnak az ember szívébe bele döfni egy kést, attól meg úgy azért elmegy a kedvem. És akkor volt már olyan, hogy így 2-3 hétig nem is csináltam videót, mert azt éreztem, hogy adjuk már. Úgyhogy meg tud viselni, csak aztán ezen úgy mindig túllendülök, mert hogy ez nyilvánossággal jár. Nyilván az, hogy az emberek kedvelik, szeretik, az is. Sokkal könnyebb befogadni a szeretetet, ezt az utálkozást meg kevésbé, de De aztán szerintem egy idő után immunis lesz rá az ember, de az biztos, hogy aki először csöppen ebbe bele, én ugye a politika miatt már tapasztalgattam azt, hogy milyen az, amikor elküldenek távoli tájakra, de túl lehet élni. Túl lehet élni, az ember megegyződik.
Azt mondtad, hogy stand-upos akartál lenni, és tulajdonképpen onnan egy próbaként jött a YouTube. Na de most hogy vagy? A YouTube az, amiből mondjuk hosszú távon lehet építkezni, mondjuk meg lehet élni, vagy pedig stand-upos szeretnél majd lenni? Vagy akár visszanyorgalsz egyszer a politikába, ha már Edina for president.
Nem, a politikába nem szeretnék visszanyargalni. A YouTube megélhetési stratégiaként szerintem nem egy jó ötlet. A YouTube Isten kezében vagyunk, tehát attól függ a nézettség, hogy ezt hány helyre ajánlja ki a YouTube, nyilván ez attól függ, hogy hirdető barát vagy családbarát-e a tartalmad. Nagyon sok indikátora van ennek, de azt hiszem, hogy ennek a nagy része nem rajtam múlik. Tudnék családbarát tartalmat csinálni, de nem akarok. Szóval nekem ez, hogy saját magamat cenzúrázzam azért, hogy a YouTube több dollárt utaljon nekem, azt nem szeretném, úgyhogy nekem a YouTube az inkább egy ilyen ugródeszka volt, és én hosszabb távon inkább a stand-up világában képzelem el magam, ami meg majd kiderül, hogy működik-e, mert azért még ilyet nem csináltam, most próbáljuk a stand-up estemet, ami január végén, februártól látható lesz a Duma Színházban, és azért ez baromi kemény munka, úgyhogy meglátom azt, hogy erre egyáltalán én alkalmas vagyok-e.
Fú, nagyon szurkolok, meg hát biztos nagyon más élő közönség előtt, valahol jobb is, mert látod a reakciót, igen, valahol meg nehezebb, hiszen nem tudsz vágni, nem tudsz megállni, igen, abba kizol, de nagyon szurkolok, és ott leszek januárban.
Köszönöm.
Reméljük, a Covid sem tesz majd keresztbe nekünk. Na de ha már könyves podcast, akkor zárjuk az interjút egy kicsit a könyvekkel. Van egy 2 éves kislányod. Ha mostanában te nem is nagyon olvasol, vagy nem annyit, amennyit mondjuk korábban, azért a 2 éves gyermekednek gyanítom sokat olvasol fel. Bogyó és Babóca folyik folyamatosan otthon, igen, vagy a Kuflik? Az előző adásban interjúztam pont Dániel Andrással, aki a Kufliknak a szerzője, megálmodója, szóval miket olvasol fel a lányodnak?
Én próbáltam ezt a Bogyó Babóca univerzumot kikerülni, lehetetlen. Ez mint az a gyereknevelés fekete lyuka, beszippant, és nem ereszt el onnantól kezdve, és az a durva, hogy a gyerek függő lesz, és egy idő után neki szerintem ilyen kis hangya nedv kezd csordogálni az ereiben, és most már ott tartunk, hogy nem merjük kimondani a Bogyó Babóca nevet sem, mert ugyan a gyerek még nem beszél, de ha meghallja, akkor ilyen hisztérikusan kezdi hozni a telefont, mutogatni a tévére, hozza a távirányító, teljesen meg van őrülve, amitől én azért eléggé ki vagyok. Csináltam múltkor egy emberkísérletet, hogyha én ezt berakom a DVD lejátszóba, akkor ő hányszor tudja ezt egy ilyen egy órás cuccot végignézni, és az igazság, hogy végtelenszer. Tehát nem, nincs benne az a gát, hogy akkor most jó, most már unom, és menj, nem, teljesen behúzza a figyelmét a Bogyó Babóca, és utána bármit mutatok neki. Én nagyon szeretem az Öreg néne őzikéjét, akkor szerintem a Boribon is egy sokkal, hogy mondjam, igényesebb tartalom. Nem nagyon nyitott erre. És azért nagyon durva ez a Bogyó Babóca, mert ugye a YouTube-on is van, meg a nagyon könnyű hozzáférni, és közben látom azt, hogy vérprofin van megcsinálva, tehát nem véletlen az, hogy én először azt hittem a Bogyó Babócáról, hogy ezt a gagyi vacakot, hogy a pók az háromszor akkora, mint a bagoly, és a fa az meg fele akkora, mint a, mit tudom én, ugráló bogár. És én meg voltam róla győződve, hogy ez gagyi, és aztán összehozott a sors egy olyan emberrel, aki az animáció elkészítésében részt vett, és ő mondta, hogy azért ez nem úgy van, hogy az írónő nem tud rajzolni, hanem sőt egy kifejezetten ügyes és tehetséges grafikus, építész talán,
építész,
ugye?
Igen.
Aki remekül rajzol, csak ő kikísérletezgette azt, hogy mi az, ami a gyerekeknél működik, mi az, ami egy 2 évest még leköt, és valóban egy 2 éves nem a perspektívára fog figyelni, meg nem a méretekre fog figyelni, hanem erre a két kis pont-pont veszőcske izére, meg a Pogány Judit hangjára, és ez valahogy így teljesen letarolja. De az a durva, hogy nem csak a digitális verziója, hanem a könyv maga hozza a gyerek így üvöltözve, hogy ott, és így mutogat a hangya gyerekekre, és már 28-at szorra olvasom el neki, hogy a hangya gyerekek összetörték Alfonz hegedűjét, és már így magamat szórakoztatom néha azzal, hogy mindenféle idétlen történeteket fűzök bele. Úgyhogy minket is elragadott ez a Bogyó Babóca univerzum. Már várom a végét.
Hát sajnos az időnk lejárt, pedig amúgy hallgatnának még egy pár órán keresztül, viszont jó hír annak, aki még hallgatna téged pár órán keresztül, hogy azért most már YouTube-on kellő mennyiségű videód van, úgyhogy nézzétek Edina videóit, és olvassátok el a kedvenc könyvét, ami Bódi Péter Hipster című munkája. Köszönöm, hogy itt voltál.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten egy régóta várt memoárt ajánlok nektek, ami most jelent meg, ez pedig Presser Gábor könyve, a Presser könyve. És hogy mi ez a könyv? Több száz oldalnyi, saját kezű Presser szöveg, emlékek, jegyzetek megtörtént, vagy a szerző szerint megtörtént valós események, dokumentumok, dalszövegek, filmnovellák, és rengeteg fotó, talán még kották is. Egy gyönyörű kiadás, egy tényleg egészen zseniális borító fotóval. Presser Gábor elérkezettnek látta az időt, hogy elmondja, ő hogyan élte meg a Presser sztorit. Azt a történetet, aminek hosszabb vagy rövidebb fejezeteit nagyon sokan ismerik az Omegától az LGT-n át, leginkább a dalain keresztül. Ez egy nagyon személyes hangú életrajzi könyv, amiben azért új megvilágításba kerülnek a legendás korszak ismert vagy ismeretlen történetei. Beleshetünk a stúdiók, a Vix színház kulisszái mögé, és olvashatunk a barátok és ellenségek közt munkával eltöltött több mint 50 évről. A könyvből kiderül például, hogy hogyan instruálta a szerző a szinkron stúdióban éneklő félig vak Major Tamást, hogyan zajlott egy ebéd Babos Gyulával a 8. kerületben, vagy miként vette meg Presser Gábor 1969-ben az első Hammond orgonáját Szakcsillakatos Bélától, mit mondott a legendás énektanár Sík Olga a zenész esetleges operaénekesi karrierjéről, vagy hogyan mentette ki őt a kötelező katonai szolgálat alól a 60-as évek sláger szerzője Lovas Róbert. Presser végre megírta az év egyik talán legjobban várt könyvét, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretnének majd a fa alatt látni karácsonykor. Sőt, mint kiderült, Presser Gábor önéletrajza nem fér bele egy kötetbe, ezért ez csak az első rész, a második részt 2021 őszére ígérik. Tehát még egyszer, Presser Gábor, Presser könyve 1. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 64. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.